ami kijön a dicsőítő csoport, akkor imádkoznék, imádkoznánk. Gyertek ki nyugodtan dicsérni az Urat. Érzem azt valahogy a lelkemben, szívemben, nem tudom hol, hogy valami nyomasztó szellemiségek vannak itt, és hogy akarja Isten, hogy felszabaduljunk a mai napon, felszabaduljunk az ő imádatára, az ő dicséretére, hogy ne legyenek pluszköreink. Jézus, köszönjük ezt neked, köszönjük Uram, hogy letehetünk mindent a te kezedbe, Uram, letehetjük Uram az otthoni dolgokat, letehetünk Uram mindent, és köszönöm Uram, hogy ellene mehetünk minden erősségnek, minden hatalmasságnak, Uram, minden olyan dolognak, ami közénk akar állni, Uram, és megköszönjük ezt neked, Uram, hogy benned élet van, benned erő van, benned hatalom van, Uram. Megköszönjük ezt neked, Uram. Megköszönjük, hogy hívhatunk téged segítségül. Hogy azt mondja a te igét, hogy aki segítségül hív engem a nyomorúság idején, az megsegítetik, az üdvözül, Uram. És köszönjük, Uram, hogy benned ilyen bizodalmunk lehet. Uram, fel akarunk állni. Fel akarunk állni az eleséseinkből. Fel akarunk állni, és nem akarunk esdekelők lenni, Uram, hanem olyanok akarunk lenni, akik kitartunk. És így akarunk, Uram, egy feltámadott hittel menni előre. Amen.
Uram, áldjuk a te nevedet, és valóban megvalljuk azt, hogy nincs más reménységünk, nincs más megváltunk, csak te. Köszönöm neked, Uram, hogy ez a csoda már megtörtént. Köszönöm azt, hogy te úgy szeretted a világot, hogy a te egyszülött fiatat, a názáreti Jézust küldted értünk, aki ő benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök életű legyen. Köszönöm neked, Uram, ezt a csodát. Köszönöm, hogy erre emlékezhetünk ma is, és köszönöm, hogy ezen áll a mi életünk is. Magasztalunk és dicsőítünk téged mindörökké. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek benneteket, és az úrvacsorát megelőzően, Gyuszi, téged hívnának akkor, hogy kérlek azt az üzenetet, amit szeretnél, azt hozd meg velünk.
Jó lenne, ha gyakorlattá válna a gyülekezetbe, hogy az elmúlt vasárnapi üzenetet forgatjuk a szívünkben, és ha volt valami üzenet ennek, akkor azt átadjuk. Ez is az apropója, az elmúlt alkalmakon sok ilyen üzenet volt, ami szólt hozzám. Legutóbb pár nap, hónapja, amikor itt kiálltam elétek, akkor elmondtam nektek, hogy vannak bennem harcok, küzdelmek, és hogy mennyire kudarcot vallottam ezeknek a kezelésében. Holott jókat prédikáltam én erről. És sok minden dolgozott bennem azóta is, és már az előtte való vasárnap is szó volt a megbocsátásról, a múlt vasárnap is szó volt az elengedésről, és hát régóta bennem van már ez a mondat, amit egyébként a Barnabás mondott 2 héttel ezelőtt, hogy 2 lehetőség van. Vagy megbocsátasz, vagy megbocsátasz. No, ez nem olyan könnyű. És az igazság az, hogy tényleg nincs más út, mint az elengedés útja. Nem könnyű sokszor, mert amikor ilyen állapotban van az ember, akkor valaki más is oda jön súgni, mondani, hogy engedd el, csak egy kicsit más fordításban, hogy hagyd a csodába az egészet, nem is éri meg vele foglalkozni, és a többi, és a többi. Ez nem az Úr hangja. És amikor itt ültem múlt vasárnap délelőtt, eszembe jutott, hogy hallottam, vagy olvastam valahol, hogy hogy fognak kis majmot. Nem tudom, mennyire ismeritek, lehet, hogy többen igen. Ugye oda rögzítenek egy üveget, egy viszonylag szűkszájú üveget valamihez, és beleteszik a majom kedvenc gyümölcsét. És az rácsap, megfogja, és akkor mennek felé, és ahelyett, hogy elengedné, annyira ragaszkodik hozzá, hogy így aztán prédába lesz. És amikor ezeket mondom, ezekről úgy beszélek, mint saját tapasztalatokról. Szóval, ha az ember nem tud elengedni, akkor megfogható lesz. Megfogható lesz. És a másik dolog, ami szeretnék buzdításról is mondani, hogyha valakiben van ilyen harc vagy probléma, hogy az elengedés elsősorban nem érzelmi kérdés. Mint ahogy egyébként a szeretet sem. Hiszen nincs épeszű ember, aki annyira szerelmes tudna lenni az ellenségébe például. És az ige mégis azt mondja, hogy szeressük még az ellenségünket is. Nem érzelmi kérdés, engedelmesség kérdése, akarat kérdése. És én elhatároztam, hogy ezt teszem. Nincs más lehetőség, nincs más mód. És még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy amíg tele van a kezünk dolgokkal, addig az Úr nem tud újat adni. Megreked az ember ott valahol, és nem tud nyitottá lenni. Elengedni, és azt mondom, Uram, ezt a csomagot én odadom neked, legyen ez a te gondod, és akkor én itt vagyok, és akkor várom, és várom, hogy akkor mi legyen, hogy legyen. Barnabás mondott egyszer egy nagyon furcsa mondatot még korábban, nem tudom pontosan idézni, de az volt a lényege, hogy még elképzelhető olyan, hogy még a küldetésünket is el kell engedni, mert csapdává válhat. Ezek nem könnyű dolgok, de van megoldás, és föl lehet szabadulni. Aztán még egyel korábban, ha emlékeztek, szó volt a kenetről. Arról, hogy nektek kenetetek van a Szenttől. És éppen korábban olvastam azt a kis történetet János evangéliumában, amikor ott vagyunk Betániában, és jön Mária, előveszi azt a alamástrom szelencét. Azt is olvastam, hogy akkor tájt még az is volt a divat, hogy ezt feltörték. Ahhoz, hogy hozzájussanak ahhoz a drága kenethez, ami abban benne volt. És az a rövid mondat nagyon megfogott engem, ami a legvégén van, egy kis mondatocska, hogy a ház és a ház betelt a kenet illatával. Nem tudom, értitek-e. Azt mondja, eszembe jutott rögtön ez az ige, hogy nektek kenetetek van a Szenttől. Meg az is, amit Pál mond, hogy ti Krisztus jó illata vagytok. A kenetnek illata van. Ha nekünk van Istentől, és bennünk van, akkor annak illata van. És én nem akarok olyan keresztény lenni, aki áporodott illatot áraszt, vagy elmenekültnek tőle, mert büdös. Azt szeretném, hogyha ez a kenet átjárna, és ennek a jó illata az észrevehető lenne rajtam, és mindnyájunkon. És még egy dolgot szeretnék mondani, amit már régebben érlelődik bennem, vagy talán inkább Marikában. Ugyanis neki ajándéka a közbenjáró imádkozás, és hát megvalljuk, hogy ebben is egy kicsit megfáradtunk az utóbbi időben. De anyusok hír jön, telefon jön, és látjuk, a szükségeket. Beszélgettünk egymás között, és akkor mindig az van, ezért is imádkozni kellene. Azért is imádkozni kellene. Azért is. Rengeteg ima téma van. Rengeteg. És arra az elhatározásra jutottunk, hogy szeretnénk elindítani egy kimondottan közben járó ima csoportot. Tudom, most is vannak testvérnők, akik kapnak ima témákat és imádkoznunknak, de szeretnénk ráállni az igére az egy akarattal történő imádságra, ima harcra, és hívjuk mindazokat, akik erre ajándékot éreznék, vagy szükségét érezzék, vagy szívesen részt vennének benne. Az otthonunk nyitott erre, és kérünk benneteket, hogy jelezzétek, hogyha ebben részt szeretnének venni, aztán ennek a részleteit majd természetesen kitaláljuk együtt. Legyetek áldottak. Köszönöm a lehetőséget.
Mai délelőttnek az a címe, hogy az igazsághoz ragaszkodva. Én ugye asztalos vagyok, ezt már tudjátok nagyjából mindannyian, és egy ragasztás, milyen a jó ragasztás, Tamás? A két fát összeragasztunk. Nem ott hasad el, nem ott törik el, hanem máshol. Tehát a jó ragasztás az jó. Isten is ezt mondta már az elején, hogy hát ez jó. Na, Efézus 4:11-16. Ezt nagyjából már majdnem kívülről is tudjuk. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságainak megfelelően gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Na, nem tudom, hányotoknak van most szomszédja, de kérdezd már meg a szomszédedet, hogy nagykorú vagy? Nem tudom, hogy hányan válaszoltatok, mert ha nem, akkor kiskorú, tehát közepes. Hát erről nem beszél az ige. Tehát a kiskorúságról úgy beszél, hogy mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódik, sodródik. Másik pedig igazsághoz ragaszkodva növekszik fel szeretetben. Tehát elég nagy a különbség a kiskorú és a nagykorú között ebben a meghatározásban, itt az ige szerint. És rögtön egy lelki gyakorlattal szeretném kezdeni, hogy kézbe kéne venni a Bibliát. Bárhol ki lehet nyitni, lehet okos Biblia is, és kevésbé okos Biblia is. És az a kérdésem, hogy te kit látsz a te Bibliádban? Mert ez egy fontos kérdés, hogy kit látunk benne. Mert képzeljétek el, hogy én voltam többször úgy istentiszteleten, hogy azt hittem, hogy azt gondoltam, hogy hát ez annak szól, aki nem is jött el. Akkor voltam úgy, hogy hát képzeljétek, rosszul tartottam akkor is, és pont a szomszédomat láttam benne, valahogy nem magamat. És én arra bátorítalak titeket, hogy jól tartsátok az igét, hogy magatokat próbáljátok vizsgálni, meglátni. Ez egy fontos dolog, mert én megmondom nektek őszintén, hogy én többször voltam így Isten tiszteleten, hogy ez nagyon jó tanítás volt. És pont az nem volt itt, akinek ez kellett volna. Na most először is azt kell megvizsgálni, hogy mi vagy ki az igazság, ugye? Mi vagy ki az igazság? És ez egy fontos dolog, hogy ezzel az alappal kezdjük. Egy történeten keresztül nézzük ezt meg, Cselekedeteik, Apostolok Cselekedete 8:26-tól, hogy az Úr angyala szólt Fülöphöz, azt mondja, kelj fel, és menj délfelé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etióp királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni. Visszatérőben, hintójában ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, vagy a szellem, pontosabb fordítás szerint, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor a Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvas, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? És azt mondja, hogy hát hogyan érthetném, míg meg nem magyarázza valaki. És utána elkezdtek beszélni arról az igerészről, és utána azt mondja, hogy az igének ebből a helyéből kiindulva elkezdte neki hirdetni Krisztust. Na, az igazság, azt úgy lehet pontosabban fordítani az igéből, hogy valóság. Ez az aléteia szó. Ez három szempontja van a Biblia szerint, a János 14:26, vagy a 14:6 azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És nem tudom, hogy ma van-e itt valaki olyan, aki esetleg meg akar térni, aki akar döntést hozni az Úr mellett, aki felismeri ezt, hogy Jézus Krisztus az út, Jézus Krisztus az igazság, és ő az élet. Szeretnénk erre lehetőséget adni. És tehát az első, Jézus az igazság. Mert Jézus az út, Jézus a kapu. Ő rajta keresztül, ő rajta át van a bemenetel, van az út az atyához. Akkor azt olvastuk, hogy ezt mondta a Szent Szellem Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. És itt az igazságnak a Szent Szellem részét mutatja meg az ige, hogy azt mondja az 1 János 5-ben, hogy a Szent Szellem maga az igazság. A valóság, ugyanaz a szóval. És ugye olvastuk azt, hogy az igét olvasták, és az igén keresztül érintette meg őt, ezt az embert. Jézus Krisztus az igén keresztül győzte meg, és én is pont így jártam, ahogy olvastam az igét, olvastam a Bibliát, és egyszerűen megnyílt előttem, és a szívem mélyéig hasított, és ott engem megítélt. És rájöttem arra, hogy valójában egy elveszett vagyok Jézus nélkül. És az ige azt mondja János 17:17, hogy szentelt meg őket, atyám, a te igéddel, mert a te igéd az igazság. Na most ezt azért vesszük át itt rögtön az elején, mert meg kell vizsgáljuk a mi hívő életünket, hogy Jézus, a Szent Szellem és az ige a helyén van-e a mi életünkben. Mondjuk, hogyha veszünk egy hívő embert, akinek azt mondja, hogy halleluja, Uram, ismeri az igét, de a Szent Szellem nincs ott az életében. Hogy milyen károkat lehet csinálni Isten szelleme nélkül, ha csak az intés témakörét nézzük, ugye? Tehát, hogy könnyen lehet ezzel az igével ölni. Hogyha nincs ott az embernek az életében az ige, mint igazság, hogyha azok a hétköznapban a határok nem világosan tisztázottak, hogyha az emberben a nehéz helyzetekben nem jön ki az isteni válasz, akkor könnyen el lehet tévedni. Azt mondja a Biblia, hogy az ige az lakni akar bennünk, de nem akárhogy, hanem gazdagon. Tehát ez egy élet, értitek? Egy élet, hogy ott bennünk az az ige lakni akar. Hogy van bennünk egy olyan tartály, amit fel tudunk tölteni, és azt érezzük, hogy csordultig vagyok, Uram, a te beszédeddel. Hogy olyan vagyok, mint aki nagy gazdagságra talált, ugye? A 119. Zsoltárt, hogyha elolvassátok, hogy erről beszél, hogy milyen csodálatos zsákmányra találtam én. És hogyha Jézus nincs a helyén, ugye? Akkor ott förgünk önmagunk körül. Tehát Jézus, ige és Szent Szellem. Ezeket meg kell vizsgáljuk a mi életünkbe, mert hogy hát tudnunk kell, hogy mihez ragaszkodunk. A legnehezebb kérdés ugye a Szent Szellem kérdése. Hogy fogékonyaknak lenni egy olyan vezetésre, ami általában merőben eltér az én gondolataimtól. Hogy egy olyat hoz elém, és olyat dob elém, amire nem ismertem volna gondolni. Például figyelj, csak egy egyszerű történet, amit felolvastunk. Azt mondja, hogy menj oda a hintóhoz. Ugye nem egy bonyolult történet, menj oda. És ez az ember oda ment. Bátorítalak titeket, hogyha meghalljátok Istennek a hangját, Istennek a szavát, akkor tegyétek is meg. Mert különben egy meddő hívő élet van. Tudjátok, milyen az a meddő? Nincs gyerek. Nincs gyümölcs. És az Úr pedig nem le akar nyomni, hanem fel akar minket bátorítani. Hogyha van bármi kiigazítani való, akkor azt igazítsuk ki. Na, Lukács 20. fejezetéhez megyünk, 20. verséhez. Ezután állandóan szemmel tartották Jézust a főpapok és írástudók, és kémeket küldtek utána. Érdekes, nem? Jézusnak milyen lehetett itt a földön? Figyelj, azok igaznak tettették magukat. Ugye ezt úgy mondjuk ma, hogy önigaz. Igaznak tettették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és áthathassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Tehát miről van szó? Oda mennek önigaz emberek, és azt mondják, hogy hát látjuk, hogy te igaz vagy. Látjuk, hogy amiket beszélsz, igaz, és az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. És nagyon érdekes, hogy nem vagyok egy nagy görögös, de mégis azért lássátok, hogy jártam teológiára, hogy ez a tudjuk szó, ez a tudjuk, ez egy elméleti tudás, ez az oidá, hogy ez nem egy kinyilatkoztatott. És tudjátok, hogy eszembe jutottak a észkeresztények, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, akiknél a 40 centi még nem érkezett meg. És én nem tudom pontosan, milyen az, de nagyon nehéz, hogy csak idáig jutott el, hogy tudja, azt mondja a Biblia, hogy hát hiszed, hogy egy az Isten? Hát nagyon jó, de hát az ördögök is hiszik. Tehát ez megvan, és valahogy ez jött elém, hogy ez, hogy az igazsághoz ragaszkodva, itt nem szabad, hogy megálljunk ilyen elméleti dolgoknál. Nem szabad, hogy megálljunk ott, hogy valamiről csak tudásunk van, mert az nem tart meg. Amikor jön a nehéz helyzet, az nem tart meg, hogyha nem lakik benned, akkor nem fog megtartani. És utána itt ugye, hogy szabad-e a császárnak adót fizeti, stb. És Jézus az ő bölcsességével úgy beszélt, hogy elhallgattak. Egyszerűen elhallgattak. És Galata 1.11. Azt mondja, tudtotokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Itt ugye azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus ki lett nyilatkoztatva, és akkor még Saulnak, Pál apostolnak. És én most senkit nem akarok lehúzni, főleg akik hívő családokból vannak, mert láttam a feleségemen, hogy milyen vívódásokon megy keresztül, hogy van egy elméleti tudása, és a gyakorlat az még később következett el. És én csak azt szeretném mondani, hogy aki ilyen elméleti tudással van, az ne álljon meg ott, hanem Isten ki akarja nyilatkoztatni azt. De nagyon fontos, hogy te milyen hittel vagy, milyen hozzáállással vagy, milyen odaszánással vagy, hogy elége az, ameddig eddig eljutottál. Vagy pedig akarod, hogy Isten mélyebbre vigyen téged. Azt mondja, fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományának. És alapból így csináljuk. Ahogy csinálták. Ahogy láttuk. Ez az alap, amit hozunk. Isten pedig felül akar írni bennünk dolgokat. Hogy vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami az igazsághoz ragaszkodik, ami azáltal van az én életemben. És ne elégedjünk meg a vallással. Ne elégedjünk meg a vallással. A cselekedetekkel. Higgyétek el, találkoztam vele. Nem keveset. Megtértem, és én nagy buzgó. Bemegyek a teológiára, mondom, itt megváltok mindenkit, én szétszedek itt mindent, és egy év múlva mi lett? Meg kellett térjek. Bemegyek a gyülekezetbe, mondom, itt csodák fognak történni, én nem tudom, mit fognak történni. Elaludtam. Az történt. Elaludtam. Értitek? Folyamatosan életbe kell tartani. És én hiszem azt, hogy ma lesznek szabadulások a vallásból. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. És itt már a tapasztalatú alapú ismeret, tudásról van szó. Hogy megismered, és megszabadít. Értitek? Nem az elmélet szabadít meg, hanem amikor Jézus kijelent neked valamit. Lehet, hogy csak egy szót mond. Teológus koromban nagyon mélyen voltam sokszor. Másodikban is így volt, és mondom, Uram, mi a baj? Mi a baj? Mi a baj? valami hatalmas kijelentésre vártam, tudjátok, hogy nem tudom. Isten annyit mondott, az ego követel. Hú, mondom, erre nem számítottam. De figyeljetek, ez ott megváltoztatta az életemet, a gondolkodásomat. Rájöttem, hogy mi a baj, mert Isten megmutatta. És lehet, hogy csak egy szó. Azt mondja, hogy legyen. Ugye? Ez egy szó. És lett. Viszont figyeljetek, azt mondja az ige, hogy nekik is hirdették az igét, de nekik nem használt. Miért? Mert hangosabban. Mert nem párosult hittel a hallgatott ige. És hogyha az Isten beszéde megjön hozzád, akkor annak párosodnia kell benned, hitte, hogy az ne egy üresség legyen, ne feledékeny, hogy mondják, feledékeny tanító, vagy feledékeny hallgatója legyünk az igének, hanem tevékeny megvalósítója. És az igazság megszabadít titeket. És kiknek mondta ez Jézus? Azt mondja, így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle, Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek, hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És ezen úgy elgondolkodtam, hogy ezt Jézus azoknak mondta, akik hittek benne. És utána elég rossz lett ennek a beszélgetésnek a vége, hogyha ma olvassuk tovább. Éppen ezért... Kérdezem, hogy mivel volt Jézusnak a legnagyobb problémája ebben a három évben, amikor itt volt? Ugye? A vallás. Egyszerűen nem fért bele az agyukba. Na most, ma mivel van a probléma nekünk? Ugye mennyivel könnyebb, hogy cselekedetekbe gondolkozzunk? Mennyivel könnyebb, hogy templom? Ott lakik az Isten. Nem? Mennyivel könnyebb? Hogy ott kell hinni. Miközben ez egy ószövetség. És azt mondja az új szövetség, hogy itt lakik, bennem. És felül kell vizsgálnunk. És amikor megyek helyekre, és mondják azt, hogy látod, ezt is megtettük már, meg azt is megtettük már, ezek cselekedetek. Jézus mit végez a te életedbe? Ő mit munkál ki? Miért fontos az igazság? Mert igazság által leszel erős. Na most akkor fordítsuk meg ezt a mondatot. Hazugság által mi leszel? Értitek? Igazság által erős, hazugság által gyenge. És éppen ezért az igazságnak a két oldala jött elém. Hogy azt mondja a zsidó 1.9, hogy szeretted az igazságot, de gyűlölted a hazugságot. Ezért kent fel Isten a társaid felé öröm olajával. Tehát ismertek olyanokat, akik szeretik az igazságot, de azért szeretik a hamisságot is. És azt mondja Pintér Béla valami ilyesmit mond, hogy két lábbal, két úton nem lehet járni. Hanem két lábbal csak egy úton lehet járni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy szeretni az igazságot, de van ennek egy másik fele. hogy a hazugságnak, a gonoszságnak pedig ellenállni. Mert csak így lehetséges, hogy győztes legyél. Csak így lehetséges. Kérdezlek titeket, Péter vallásos ember volt, amikor már kitöltetett a Szent Szellem? Ugye nem mondható annak. De figyeljetek, én is megdöbbentem, amikor olvastam, és így az egész ezzel a prédikációra készülve, azt mondja, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni, 10. rész Cselekedetei könyve, közben azonban megéhezett és enni kívánt, amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú, és csúszómászó állata és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá hang. Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Tehát ugye azt mondjuk, hogy Péter nem volt vallásos ember. Ott volt a Szent Szellem, betöltekezett. Olvashatjuk az első részben, ott még csak 120 embernek beszélt, a második részben már több ezernek. Az első részben még ott sorsvetés volt, ószövetségi történet, a második résztől már kijelölték Szellem által a vezetőket. És ő kőkeményen tudta ezeket a dolgokat, hogy tisztátalan nem. És egyszer csak Isten azt mondja neki, hogy kelj fel Péter, öld és egyél. Ez egy akkora döbbenet lehetett Péternek, amekkorát nem is tudok elképzelni. Hatalmas. Ugye? Egy hatalmas döbbenet volt, hogy uram, mi van? Keljek fel a tisztátalant, és figyeljetek, neki kellett, értitek? Neki kellett megtenni. Azt mondja, kelj fel és öld. És valahogy Isten ezt hozta elém, hogy neked kell megöldökölni saját magadba a vallást. A vallásos gondolkozást. Mert itt egy gondolkozásról van szó, ugye? Ami az Ószövetségből fakadt. És a helyét már nem állja meg az Új Szövetségben. Nem tudom, hogy nektek milyen megdöbbentő dolgok vannak ezzel kapcsolatban, amikor Isten valamit kér tőletek. De képzeljétek el, hogy megkért engem néhány éve egy ember, hogy ő szabadulni akar nagyon durva bűntől, inkább életmódtól, és hogy találkozzak vele időnként. Képzeljétek el, hogy minden hétköznap 6-kor beszéltük meg, hogy találkozunk vele egy helyen, a felesége kozmetikájába. És amikor legelőször bementünk, nem tudom, biztos éreztetek már ilyet, így majdnem hátraestem, olyan szellemi ellenállás volt. Azt mondja, ülj le, és nézem, egy ekkora Buddha szobor az asztal közepén. Mondom, uram, most te ide hoztál engemet, hogy itt történjen valami csoda? Mondom, náragudj, egy picit arrébb tolhatnám ezt a szobrot, hogy lássalak legalább. És képzeljétek el, hogy Isten azt mondja, tedd túl magad rajta. Ne erre nézz. Nézd az embert. Nézd a másikat. Nézd azt, hogy bajba van. És képzeljétek el, hogy én nem sok mindent tettem ebbe a helyzetbe. Kiderült, hogy ez az ember meg sincsen térve egyébként. Megtért. Utána megszabadult, betöltekezett Szent Szellemmel, és azóta is az Úrral jár. És Isteni a dicsőség. Félre ne értsetek. Csak én belekerültem ebbe a helyzetbe, hogy ott voltam egy olyan szellemi közegbe, ahol úgy éreztem, hogy én itt semmit nem tudok csinálni. És Isten azt mondta, hogy változtasd meg a te gondolkozásodat. Ugye a részkígyó története. Felemeltetett a részkígyó, hogy megmeneküljön az zúgolódó nép. Utána Ezékiásnál olvassuk, hogy hát össze kellett törni, mert bálvány lett. Bálványá vált. Ugye ott a kereszt. 2000 éve Jézus Krisztus meghalt rajta. Egy szimbólum. Hány ember imádja? Voltam Jeruzsálembe, csókolgatják ott a dolgokat. Komolyan mondom, hogy hány ingerem lett. Mondom, ez hihetetlen. Emberek hogy vannak így ilyen helyzetben? Nagyon durva. Kiheverem. Egy ilyen pincehelyiségben dolgozok, ahol lépcső vezet ugye le, és van egy villany, annak van egy kapcsolója. Körülbelül 2 hónapja kiégett a 2 villanykörte. Ez valami gondnoknak kéne cserélni, mindegy. Nem olyan túl fontos, de szerintetek hányszor kapcsoltam én föl azt a villanyt, amíg tudatosodott bennem, hogy nem ég? Hát 100-szor inkább, vagy nem tudom. Mert egy nap többször lemegyek, és most már így nyúlok oda, és ó, ez nem ég. Figyeljetek, én azzal a kapcsolóval a villanyt kapcsoltam föl, értitek? A fényt. Na most hányszor vagyunk így, hogy ami régen működött, az működik most is. Nem tudom, jártatok már így? Vagy csak én járok így, hogy Isten egyszerűen azt mondja, hogy hát azért át kéne értékelni a dolgokat. Hogy nem biztos, hogyha a régire várunk, az jó. És János 4. részéhez érkezünk meg. Több ige verset nem írtam föl, de itt majdnem az egész rész megvan. Hogy vallásból hit. Ugye ott van a samáriai asszonynak a példája. Ott ült a Jákob forrásánál Jézus, mert az úttól elfáradva leült. Én nem tudom, ezen gondolkodtam, már rögtön az elején megakadtam, hogyha én el vagyok fáradva, én egy dolgot szeretnék, hogy mindenki hagyjon békén. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. De leült ez a Jézus elfáradva, és ott volt egy samáriai nő, és egyszerűen Jézus nem a fáradtságára tekintett, hanem azt mondja neki, hogy adj innom. 2 szó. Adj innom. Így kezdi. Azt mondja, a tanítványai elmentek ennivalót, azt mondja, hogyan? Te? Hát ugye egyrészt asszony, másrészt samáriai. Te kérsz tőlem? Ez nem érti. Hogy van ez? Hogy beszélsz? Hogy lehet az, hogy megszólítasz engem? Már ez az egész történet már így kezdődik. Azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. És figyeljetek, hogy itt van ez a 2 sík, a földi, meg a mennyei. Nem fura? Hogy Jézus beszél a mennyei síkról, itt az asszony, azt mondja, Uram, hát merítő egyényed sincs. Lehetetlen. Hát hogy lehet az, hogy te adnál nekem, nincs edényed. Azt mondja Jézus, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. És Jézus nem adja alább, hanem ő marad a mennyei síkon. Mert az tud változást hozni a te életedbe, az én életembe. De az én szintemen, értitek? Oda ment, és oda jön hozzám. Azt mondja, adj innom. És az asszony erre azt mondja, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Na most figyelj, vannak olyanok, akik itt megállnak. Miről van szó? Uram, add nekem, hogy nekem jobb legyen. Ugye? Erről van szó. Hogy könnyebb legyen az én életem. Add nekem, azt mondja, hogy ne kelljen ide járnom. Ugye, nem a teljes igazságról van itt szó, hanem nyilván, ha megtérünk, jobb lesz. De ha azért tér meg az ember, hogy jobb legyen, mi lesz az első nehézségnél? Nem ezt ígérték. Azt mondja, add nekem, hogy ne kelljen ide járnom. Jézus így szólt, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. És én azt tapasztalom, hogy Isten az ő ajándékait be akarja mozgatni a mi életünkbe. Hogy ha érezzük azt, ahogy Jézus is érezte azt, hogy ennek az asszonynak többre van szüksége, hogy akkor higgyük el azt, hogy a kulcsot is megkapjuk hozzá. Azt mondja, nincs férjem. És figyelj, Jézus itt mit mondod? Micsoda? Nincs férjed? Élettársi kapcsolat? Ugye? Nem ezt mondta. Nem ezt mondta, hanem azt mondja, hogy jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 volt már eddig, akivel meg együtt élsz, az nem a férjed. Tehát az igazság az kiment. És ez az ismeretnek a beszéd, ez megnyitotta az asszonynak a szívét, és elkezdett nyiladozni. Azt mondja az asszony, Uram, látom, hogy próféta vagy. És utána vált az asszony. Azt mondja, a mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálembe. Most akkor hogy van ez? Akkor nézzük most ezt a részt. És ugye Jézus, az asszonynak ennyi volt az ismerete. Itt vagy Jeruzsálembe. Most akkor melyik? Hogy van? Mi az igazság? Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát, ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Ugye ez félelmetes, nem? Tehát a vallás az arról szól, hogy imádnak valamit, mert más így mondta. Egy üres dolog. Mert mástól így láttam. Így hallottam. Hol tartok? Igen. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Figyelj! Az atya keres. Kiket keres? Imádókat. Akik szellemben és igazságban, valóságosan, nem képmutatóan imádják őt. Kiket keres az ördög? Jár szerte, keresve kit? Nyeljen el. Ugye mind a kettő keres. Az ördög is keres, meg az atya is keres. Az atya imádókat keres. Az ördög meg azt keresi, hogy te vagy az? Nem. Te vagy az, akit elnyelhetek? És megy tovább. Azt mondja, az Isten szellem, és akik őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell imádni. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Én vagyok az. És amikor Jézus kijelenti magát a mi szívünkbe, amikor lelepleződik az, hogy ki vagyok én, hogy mi az értelme az életemnek, kiderül az, hogy valóságosan én elrontottam a dolgokat, akkor van lehetőség, hogy oda gyere, hogy az az élő víznek a buzgó forrása, az ott fel tudjon fakadni a te életedbe. Az a forrás, az meg tudjon változtatni. És ez az igazsághoz ragaszkodva lehetséges. Megjöttek a tanítványok, csodálkoztak, hogy asszonnyal beszél. És figyeljetek, az asszony az annyira boldog volt, hogy ott hagyta a korsóját. Elment, szólt a többieknek. Nézzétek már meg, hát nem itt van-e véletlen a Krisztus? Gyertek, nézzétek meg! Azt mondja Jézus ebben a történetben, emeljétek fel a fejeteket. Kiknek szól ez, hogy emeljük fel a fejünket? Ugye a verőcei gyülekezetnek szól. Azt mondja, és lássátok meg, hogy a vezők már fehérek az aratásra. És utána olvassuk azt, hogy abból a városból sokan hittek az asszony szava miatt, és utána oda mentek Jézushoz. És azt mondja, hogy most már nem a te szavad miatt hiszünk, hanem mert láttuk, hallottuk, tudjuk, hogy valóságosan ő a világ üdvözítője. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a te hited nem lehet közvetett. Nem lehet, hogy a te hited embereken keresztül kapcsolódjon Istenhez. Mert amikor jön a csalódás, jönnek a nehézségek, jön az az ember, vagy jön az a megbántás azon az emberen keresztül, akiben bíztál, akkor a te hited megrendül és meginog. Hanem egy közvetlen hit, egy mennybe bekötött hitet akar Isten. Kinyilatkoztatáson alapulót. És azt akarja, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz. A kérdésem, hogy van-e valaki, aki meg akar térni? Aki azt mondja, hogy én Jézust akarom követni. Aki felismerte azt, hogy elveszett ő nélküle. Aki felismerte azt az igazságot, hogy Jézust megölték, őt eltemették, és ő feltámadt. És ez az evangélium, ez az örömhír. És hogyha szólítva vagy, akkor lehetőséget adunk, hogy akár most azonnal is kigyere. Vagy a végén. De ha szólítva vagy, akkor jobb lenne, ha most jönnél ki. Tamás, nem tudom, hogy kihívhatnának-e gitározni. Szeretném, ha imádkoznánk, addig, amíg gondolkodik esetleg valaki, hogy döntést hozzunk a mai napon az életünkbe. Aki felismerte, hogy erre szüksége van, hogy az igazsághoz én ragaszkodni akarok. És ha van olyan rész az életemben, ami formaság, ha van olyan rész az életemben, ami keret, ami vallás, attól pedig elfordulok. Azt pedig egyszerűen kiköpöm magamból, megöldökölöm magamba. Ha van ilyen, na először akkor kérdésem, hogy valaki meg akar térni esetleg? Jó. Drága Jézus, köszönöm, hogy jöhetünk eléd. Köszönjük a te mennyei kegyelmedet, köszönjük a te szeretetedet, Uram. Köszönjük, Uram, azt, hogy felemelhetjük a kezünket, felemelhetjük a szívünket. Köszönöm, Uram, hogy te akarsz kinyilatkoztatást adni nekünk az igazsággal kapcsolatba, Uram, hogy mi az igazság, ki az igazság, és köszönjük ezt neked, Uram, hogy azt mondja a te igét, hogyha megismerjük az igazságot, akkor az valóságosan megszabadít minket, és köszönjük ezt neked, Uram, és belekapaszkodunk ebbe. És Uram, imádkozok azért, hogyha bárki ma felismerte az életében a vallást, a vallásos megszokásokat, a hagyományokat, a kereteket, bármit, a cselekedetek alapú gondolkodást, Uram, akkor imádkozni szeretnénk most együtt, Uram. Imádkozunk együtt, Uram, te hozzád, hogy Úr Jézus, felkelünk, és megöldököljük magunkba a vallást. És minden vallásos démonnak, mondjad, minden vallásos démonnak ki kell mennie az én életemből, a Jézus Krisztus nevében. Ki kell mennie a Jézus Krisztus nevében. Nincs helye, nincs keresnivalója, mert Jézus drága vérén meglettem váltva, az övé vagyok. És minden vallási kötelék, lánc lehullik az én életemből. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ne legyen akkora a kontraszt, majd én is úgy mondom, hogy hétfőn téjeriz, kedden házi csoport, hát, hogyha egy kicsit rajta maradt a bugi, elnézést, köszönjük, fantasztikus volt. Gyülekezet részéről is, dicsőítő csapat részéről is. Tudjátok, mit csináltok jövő héten? Ha nem, akkor elmondom, de kezdem a legfontosabbal, jó? Ha gondoljátok, miután elmondtam, elmondhatják Szóval megismételhetitek. Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, melyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusban. Amen. Legyen ez a jövő hétnek is a feladata, arcpoetikája. Elmondjátok velem? Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Amen, 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 így van.